Jó napot kívánok! A mai adás a multidézésről szól. Az első fél órában Fábián Janka a Könyvváros lány című regényének folytatásáról beszélünk, ami a 60-as évek Amerikájába visz minket, és Budapestre is. Az adás második fél órájában pedig Salendre, Mi magyarok a század előn című könyvéről lesz szó, 51 szenvedélyes történettel, arról, milyen volt az élet az 1900-as évek elején Budapesten. Nagyon érdekes lesz a mai műsor, tartsanak velem!
Könyvben utazom!
Amerikában talál új otthonra, szerető rokonokra és barátnőre, társaságra a 14 éves Julcsi, akinek menekülnie kellett Magyarországról. Az 56-os októberi napokra csak szomorúsággal és rettegéssel tud visszagondolni. Megjelent Fábián Janka, a Könyváros lány című regényének folytatása, a Julie könyv kuckója, amiben már felnőtt fiatal nőként mutatja Julcsit, aki kis könyvesboltot vezet, de nem hagyja őt nyugodni egy titok, egy lezáratlan kérdés. Vajon tényleg mindenki oda veszett a szeretei közül Budapesten? Egy nyomra bukkan, ami miatt hazatér, bár csak egy rövid időre. De mi minden történt Amerikában a 60-as években, és miként értik meg, és érzékelik ezt a 20 évesek?
Ő az 50-es években gyerekeskedik, vagy hát már ilyen kiskamasznak számít, és hát 56, az 56-os forradalom, ő neki ott kerékbe töri az életét, kénytelen Amerikába emigrálni, sok pakhoz hasonlóan, ott próbálja meg megtalálni a helyét, és barátokat szerez, új családja van, és hát igen, ott az nagyon sokat segít neki a beilleszkedéshez, hogy valóban egy kis könyvesboltban tud dolgozni. Tehát ez már így az első kötetben körvonalazódik, és hát igen, az ő élete folytatódik a második kötetben is, a Julie könyv kuckójában.
Ami Amerikában történt, itt ebben az új könyvben, a 60-as években, szinte oda viszed az olvasót. És ugye a korábbi regény kapcsán említetted, hogy téged ez mindig is érdekelt, ez a világ.
Mindig is foglalkoztatott, ez valóban így van. Én, nagyon régen volt, de az egyetemen a szakdolgozatomat történelem szakon a mekártizmusból írtam, tehát ez ugye a 50-es években volt ez is, és hát ez a Kennedy korszak, meg hát tényleg az utána következő, hát nagyjából évtized, tehát amikor a vietnámi háború volt, és ezek az egymást követő merényletek, ezt sokszor úgy szokták nevezni, hogy Amerika ártatlanságának az elvesztése. És tényleg szerintem valahogy így élték meg azok az emberek is, akik akkor éltek. És hát én ezt azért egy picit megpróbáltam a magyar emigránsoknak, főleg a főszereplő Julcsi szemszögéből látni. Tehát egy kicsit ez ilyen magyar szemszögből vagy szűrőn is átmegy ez az egész. De igazából a központban az amerikai történelem áll. És hát van egy kis magyar kitérő is. Kicsit hazautazunk, és itt is megmutatok ezt-azt, de azért, ha belegondolunk, szóval a 60-as évek igazán mozgalmas Amerikában volt.
Miért jó eszköz neked egy újságíró karakter? Ugye van itt egy fiatal lány, aki képes bármit feláldozni egy jó sztoriért.
Hát kezdetben azért a végén is megváltozik, de hát ez a tipikus, nem akarok senkit megsérteni, de ez a tipikus hiéna újságíró, aki így megy tényleg a jó sztori után, amikor szagot kap, és tényleg semmi nem érdekli ott semmi más.
Úgy tűnik, mintha neked ez azért lenne jó, mert minden ajtó megnyílik.
Nem azért, mert itt tudom én nagy kapcsolatai lennének, hanem mert iszonyatosan rámenős, és igen, én eleve nekem mindig meggyűlik a bajom a háborúkkal, a háborús leírásokkal. De hát ha az ember történelmi regényt ír, vagy történelmi hátterűt, akkor ez egyszerűen megkerülhetetlen, hogy háborúk voltak, akkor nyilván az akkor élő embereknek a sorsát ezt befolyásolták, sőt részt vettek benne, tehát ez egyszerűen megkerülhetetlen. És most egy kicsikét bajban voltam itt, hogy ugye kinek a szemszögéből ábrázoljam a háborús cselekményeket meg. Ugye Vietnámban vagyunk, tehát eléggé messzire is el kell utazni Amerikából, a világ másik végére, tehát hogy ezt hogy oldjam meg. És az nyilvánvaló volt, hogy Julcsit nem utaztathatom el Vietnámba, mert mégis hogy. Tehát, hogy ugye vannak a fiúk, akik azért abszolút mellékszereplők, tehát egyiket sem szerettem volna főszereplővé előléptetni. De hát ott volt nekem Ági, és ez így adta magát, hogy akkor, mivel ő már ekkor úgyis újságíró volt, és annak utána néztem, hogy bizony voltak női haditudósítók Vietnámban. Nem tömegesen, de nem is egy volt. Tehát voltak, és ugyanúgy kivették a részüket a feladatból, mint a férfi kollégáik.
Julcsi egy rokon családhoz érkezik Amerikába, és ugye vannak ott még egyéb magyar családok, akik már amerikaiak,
hát magyarul. Magyar gyökereik van.
Igen, innen származik az Ági is, és az ő bátyja Árpi, és egy Attila nevű fiú is fölbukkan. Azt mondtad, hogy Julcsit nem utaztathattad Vietnámba, de lehet ő az a lány, aki vár haza Vietnámból egy fiút.
Igen, és Julcsira is vár egy fontos feladat, ő viszont hazautazik Magyarországra. Ő sem csak Amerikában ül és várja haza a katonákat.
Vietnámhoz térünk vissza annyiban, hogy Ági nőként ott megpróbál olyan helyekre elmenni, ahova egyébként józan észre nem kéne. És azt figyeltem, hogy neked nagyon fontos volt megmutatni azt a változást, ami az amerikai fiatalokban bekövetkezhetett, hogy nagy elánnal elindultak és jelentkeztek, hogy ők igen mennek, és harcolnak a hazájukért, és többször felvetődik a kérdés, hogy miért is, vagy hogy van ez? És ahogyan ez a harci kedv aztán pokoli félelembe változik, vagy az értelmetlenséget fölismerik.
Hát azért elég sok film is, meg regény is szól ám erről, de Vietnámot hajlamosak az amerikaiak, hát ezzel a tipikus hollywoodi szószal vagy mással lenteni, hogy hát azért igen, és ott helyt álltunk. De Vietnám az valójában egy óriási nagy fiaskó volt, amiből szerintem azóta nem tudtak kikecmeregni. Rengeteg visszaemlékezést olvastam el, tehát veteránok visszaemlékezéseit, úgyhogy nem ezekből a hollywoodi filmekből dolgoztam, hanem dokumentumfilmeket néztem, tehát azok is hál' Istennek hozzáférhetők, tehát eredeti korabeli felvételek, megmondom veteránoknak a visszaemlékezéseit, és ezek nagyon-nagyon tanulságosak voltak. Tehát tényleg, ugye minden háború így kezdődik, főleg akkor, amikor egy nemzedék felnő, úgyhogy nincs erről tapasztalata. Akkor a kezdet-kezdetén még van bennük egy ilyen lelkesedés, meg na, akkor mi megmutatjuk, és tényleg mennek az önkéntesek. Hát akkor sem mindenki nyilván, de van egy ilyen jelenség. És hát ahogy megtapasztalják, hogy tényleg miről van szó, és ez mivel jár, meg hogy tényleg ennek a vietnámi háborúnak, ha belegondolunk, hát mi értelme volt. Akit érdekel, az utána olvashat, és a számomra volt még egy nagyon érdekes vetülete, pont megint így a magyarok szemszögéből, hogy nem olyan sokkal előtte, ugye 56-ban nekünk nem voltak hajlandók segíteni, vagy hát nyilván a geopolitikai viszonyok miatt nem is tehették, de sok magyarnak rosszul esett, hogy mi az, hogy a vietnámiak most tényleg a világ másik felébe oda mennek, és ekkora véráldozattal megpróbálják őket kivonni ebből a terjeszkedő, nem tudom, kommunista világból, most tényleg nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, és hát akkor mi az, hogy nekünk nem a holott megígérték.
Könyvedben van, hogy a Szabad Európa Rádióban el is hangzik, hogy,
hát, hogy
segít
Szabad
Amerika.
Szabad Európában végig ígérgették, hogy majd jönnek, és nagyon sokat hittek is nekik. Sokáig azért is tartottak ki, mert várták, hogy jönnek az amerikaiak. De tényleg, ha belegondolok, ez nagyon sok magyarnak, hát olyan furcsa érzés lehetett, és ezt így a Gyurcsi szájába is adom, hogy hát a fenébe hogy is van ez. De visszatérve az amerikai fiatalokra, hát igen, szóval amikor már tényleg arról van szó, hogy valahogy túl kell élni, vagy ha túl is éled, akkor lehet, hogy megnyomorodsz, tehát tényleg itt már nagyon-nagyon drámai, meg személyes tragédiák sorozata van, és nagyon sokan el is durvulnak, tehát nyilván ez is a háborús élményekkel jár együtt, hogy egy idő után nem csak megcsömörlenek, de bele is fásulnak, és ezt is megpróbáltam érzékeltetni, amit írok abban a jelenetben, amikor Ági meglátogatja ott, tehát amikor kimenekítik, evakuálják ott az ott maradott kis szakasznak a maradékát, az megtörtént esetekből állítottam össze. Eléggé horrorisztikus, de tényleg, tehát ezek a visszaemlékezésekből oldóztam össze. Nyilván egy háborúban mind a két fél részéről vannak ilyen túlkapások.
De az is nagyon érdekes, ahogyan a vietnámi hétköznapokat megmutatott.
Hát itt ez megint időutazás. Nagyjából megint úgy van, hogy annyi idő eltelt, tehát több évtized, hogy lehet, hogy a mai Vietnám az már megint csak teljesen más. Úgyhogy ezt is megint csak a korabeli felvételekből és az olvasmányaimból próbáltam leszűrni, hogy akkoriban ennek milyen hangulata volt. Hát ugye akkor nem olyan régen ért véget a francia gyarmati uralom, és ennek a hatásai még nagyon-nagyon látszottak az akkori, főleg Dél-Vietnámon. És ezt próbáltam egy kicsit érzékeltetni, ezt az európai és főleg a francia kultúra hatását, hogy ez mekkora nyomot hagyott. Az amúgy tipikusan ázsiai millión, tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Az épületek, ezek a gyarmati stílusú épületek, a kávézó kultúra, meg hát ugye a vörös lámpás negyed. kicsit ennek is volt ilyen franciás beütése.
Vietnámból most egy nagy ugrással, Amerika kihagyásával. Menjünk akkor Budapestre. Milyennek látja a Julcsi visszatérve, ugye 10 év után Budapestet?
Ellentétes érzelmei vannak Julcsinak. Itt megint csak próbáltam beleélni magam abba, hogy tényleg, ha valaki az 50-es évek közepéből a legmélyebb nyomorból, meg tényleg az elnyomásból, a legsötétebb diktatúrából ugye kiutazik Amerikába, az megint egy más világ, tehát akkor ő ott szocializálódik, és akkor utána visszatér Magyarországra, már a 60-as évek közepén, hát milyennek láthatja. És nyilván tagadhatatlanul nagy a fejlődés, és ezt el is ismeri Julcsi, meg rá is csodálkozik, de hát azért mégiscsak diktatúra van még mindig, tehát azért ennek is ott vannak a jelei. Tehát ez, hogy van, amit csak suttogva lehet elmondani egymásnak, meg hát azért tényleg nincs az a szabadság, és főleg gazdagság, amihez ő hozzászokott. De hát azért másokkal élhetőbb a környezet, tehát ezt ő is látja.
Különös, ahogyan mutatott, hogy amikor hazamegy abba a házba, ahol hajdan laktak, és megmutatja, hogy mi lett az egykori besugókkal, hogy hogyan élnek. És aztán meg elviszel egy divatbemutatóra, és ott megjelenik Rózsdit Klára. A ragyogás és az árnyékos rész is ott van.
Igen, az, hogy érdekes módon volt egy ilyen kirakat Magyarország. Tehát akkoriban már beengedték a nyugati turistákat, és egy kicsit nekik akarták megmutatni. Azt hiszem, ezt is valahol beleírom, hogy volt egy ilyen csillogó kirakat, amit szerettek volna megmutatni, hogy na lám, hát hová jutottunk el ilyen rövid idő alatt, és tényleg volt is ebben valami, tehát volt is okuk, hogy erre büszkék voltak valahol, de hát ez tényleg csak egy kirakat volt. Azért emögött nagyon sok szenvedés és elnyomás volt még mindig.
Hogyan tudtak együtt élni az emberek azzal, hogy akik megnyomorították a családjukat, hogy azok azért ott élnek továbbra is a szomszédban?
Ez volt a Kádár rendszernek a nagyon nagy ellentmondása, és hát valahogy, ahogy az én szüleim, nagyszüleim példájából is láttam, hát valahogy túl kellett élni, és azt hajtotta őket, hogy majd a mi gyerekeinknek jobb lesz. Tehát akkor már 60-as, 70-es években már azért lehetett boldogulni, de megalkuvónak kellett lenni bizony. És ez biztos, hogy rettenetes lelki sebeket és töréseket okozott az egész társadalomnak, de egyénileg is az embereknek, ez egészen biztos, hogy így van. De hát az anyagi viszonyok azért tényleg sokat javultak.
Julcsi révén közel viszed ehhez az olvasót. Ugye van itt egy titok ebben a regényben, találkozik valakivel, akiről kiderül, hogy pont azzal kell összekötni az életét, aki fogva tartotta.
Ez a legnagyobb megalkuvás, amit ő kénytelen véghez vinni. És hát megint csak, ha valaki kívülről nézi az ő életét, akkor csupa csillogás és boldogság, és minden tökéletes. De hát mi mögé látunk, hogy hát bizony nem erről van szó. Ezzel úgy voltam, hogy egy romantikus történetbe ez belefér. És hát akár lehetett is volna, tehát én odafigyelek arra a történeteimbe, hogy ne rugaszkodjam nagyon el a valóságtól. Tehát hogy lehet, hogy már valaki hümmök, hogy de azért ki tudja, lehet, hogy történt is ilyen.
Igor olyan figura, aki egészen új szint hoz mondjuk az olvasó számára is, azzal kapcsolatban, hogy az orosz, vagy hát a szovjet
diplomaták,
hogy mi mindenhez fértek hozzá. Mert hogy Amerikában láttuk az előző regényben.
Igen,
most meg Budapesten van.
De visszacsempésztem őt a regénybe, mert ő egy nagyon izgalmas figura. Egyébként már Amerikában is az volt, szerintem ő benne is van egy ilyen kettősség. De szerintem ő rendkívül vonzó. Tehát pont most valaki készített velem egy riportot, és megkérdezte tőlem, hogy Árti vagy Igor. Na.
Hát ezt lehet tudni azért.
Hát mondtam, hogy mindkettőt. Nekem is nehéz lenne választani. Na mindegy, szóval ő egy nagyon izgalmas alakja szerintem a regénynek. Diplomataként látjuk őt viszont, és hát különböző úton, módon, mint kiderülhet, ő veszi rá Julcsit az utazásra, és hát ő segít neki, hogy ott a küldetését teljesíthesse, de hát közben azért nyilván megkörnyékezi, meg elviszi őt ide-oda, és hát Julcsi egy darabig ellent áll neki, de aztán megtörik az ellenállása az Igor sármiával szemben, ami szerintem nem csoda, mert ő tényleg egy olyan karakter, akibe akár bele is lehet szeretni, még íróként is, meg olvasóként is. És igen, egy kicsit azt próbáltam bemutatni az ő alakján keresztül, hogy milyen privilégiumokkal rendelkeztek itt bizony-bizony a szovjet megszálló hatalomnak az itteni képviselői. Hát ők voltak itt az urak, ezt talán ki is mondja Igor valahol, hogy nekünk lehet, hát mi vagyunk itt most az urak. És hát ő ezt is használja, eléggé gátlástalanul is néha. De hogy mondjam, úgy jól áll neki.
Viszont nem lehet benne bízni egy pillanatig sem.
Hát nem, nem.
A legviccesebb pont szerintem a könyvedben az, amikor a Julcsit Budapesten a hajdani kis szomszéd fiú, aki már nagy szomszéd fiú, megkéri, hogy tanítsa már meg a Beatles dalokat. Igen. Rendes angollal, mert hogy ők fonetikusan mondják, de nem biztos, hogy jól hangzik.
De azt képzeld el, hogy ezt viszont az apukámékról mintáztam. Ez egy-egyben így volt. Az én apukámnak volt egy ilyen amatőr kis beat zenekara. Akkoriban a 60-as években mindenkinek volt, tehát ez nem egy újdonság. És ők bizony így tolták, tehát volt nekik ez a kis tekercses magnó, azt így mindig megállították, és hát leírták, amit hallanak. És később úgy adták elő az ilyen művelődési otthonokban, de hát mindenki imádta, mert senki nem tudott angolul, de ugyanolyan halandzsa volt nekik, mint az eredeti, tehát senki nem tiltakozott, hogy úristen, mit énekeltek. Tehát ez egy nagyon jó pofa dolog. Ez mondom, ez az apukám egy kis beat zenekarának a nyomán írtam ezt, és gondolom, hogy nem csak ők voltak, így többek is ezt a gyakorlatot követték, de hát igen, Júlcsi, mivel ott lepottyan nekik az égből valaki, aki tud angolul végre, valóban segít nekik egy kicsit kiszólni a kiejtésen.
A könyvekről muszáj beszélnünk. Miért éppen könyvesboltot nyit ez a lány Amerikában, vagyis hogy könyvesboltban dolgozik, és aztán nyit is lényegében, tehát hogy ahogyan ő berendezi ezt a kis könyves kuckót, ahogyan meghív neves írókat, és ilyen könyvklubokat tartanak, tehát mondjuk nekem ez a vágyálom kategória, nagyon jó ezt olvasni, és szerintem sokunknak, akik szeretik a könyveket.
Hát ez én vagyok, nem kis részben, tehát én is kislánykoromban Júlcsihoz hasonlóan én végig arról álmodoztam, mert én is faltam a könyveket, és állandóan elfogytak a könyvek. Ugye akkor még nem voltak e-könyvek, tehát ha én leolvastam a polcról a könyveket, akkor ott vége volt, amíg nem kaptam újat, addig nem volt könyv. Úgyhogy én mindig arról álmodoztam, hogy ha nekem lenne egy könyvesboltom, akkor bezzeg milyen jó lenne, mert akkor állandóan olvashatnék. Na persze ez nem egészen így van, tehát erre aztán Júlcsi is kénytelen rájönni, hogy azért egy könyvesbolt az sok más egyébbel is jár, de valóban megpróbáltam azt a kis idilli, nem tudom, menedéket ábrázolni ezekben a könyvkuckokban, ahová vissza lehet menekülni, tehát ahol az élet pofonjai is könnyebb kiheverni, mert ott van, ahova visszahúzódhat Júlcsi is, meg hát bárki, aki belép oda, és egy kicsit belemerülhet az irodalom szépségeibe. És igen, hát ezek a klub délutánok is fontos szerepet játszanak továbbra is, a második kötetben is író-olvasó találkozók is. És hát azért említsük meg, hogy Magyarországon is hát nem lenne Júlcsi, hanem menne be az első könyvesboltba, és ugye az a 10 év, amit ő kihagyott így a magyarországi történésekből, hát így megpróbálja behozni, tehát így például felfedezi Szabó Magdát, és hát itt is szertesz egy életre szóló barátságra a könyveken keresztül.
Vége a történetnek? Nem írott tovább Júlcsi történetét?
Nem, én ezt lezártam, szerintem elég érzékletesen lezártam, ugyanis 2 epilógust is írtam hozzá, tehát hogy ne legyen semmi kétség, én ezt tényleg lezártam. Az olvasók mindig megkérdezik, akárhogy zárom le, akárhány epilógus van, akármi van, mindig megkérdezik, hogy lesz-e folytatás. Nem lesz, ez 2 kötetet bírt el ez a történet. Pár kérdést én így mindig nyitva hagyok, de azért most nincs az a brutális függővég, mint az első kötet végén. Szerintem azért megnyugtatóan zárul a történet. Jön az új történet. El is kezdtem írni, de hát jövő ilyenkorra várható, tehát ugye azért egy élet rá szoktam szánni a regényeimre. Muszáj is, mert ehhez is sok kutató munka kell majd, de azért elmondom, 19. század elején indul a történet, a Balaton felvidéken, ahol most is vagyok, és vagy 2 vagy 3 kötetes lesz, ezt már így előre látom, és az lesz a nagy újdonság, hogy még soha nem írtam a 48-49-es forradalom szabadságharcról, de most fogok. Ez azért is érdekes, hogy még nem írtam róla, meg eddig nem érdekelt, mert hogy 56-ról meg már többször is írtam.
Igen.
Bepótolom ezt a mulasztásomat, úgyhogy fogok írni 48-49-ről is.
Fábián Jankával beszélgettünk Julie könyv kuckója című regényéről, ami, ahogyan a korábbi regénye is, a Libri kiadó gondozásában jelent meg.